A következő műsor megtekintése 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
Millió róma él szerte Európában, meg sincs saját országuk, vagy egy kisemmizett, jogok nélküli és üldözött népnek tekintik őket, akik töredésre és védelemre szorulnak, vagy pedig egy gyanús és veszélyes népségnek, akik csak bajt okoznak. Mind a két nézőpont egyféleképpen látja őket, vagy csak rossznak, vagy csak jónak. Nick Thorpe vagyok, 29 éve élek Magyarországon. Újságíróként mindig a sokféleséget keresem. Országról országra, faluról városra. Ezekben a filmekben arra vagyok kíváncsi, ami a roma kultúrából megmaradt, és hogy milyen kihívásokkal kell megküzdeniük nap mint nap. Ez az én utazásom a cigányok világában, Edgar Joe Romanisztánban. Ahogy Európában utaztam, mindig meglepett, mennyire bölcsek és kitartóak tudnak lenni a roma nők. Gyakran a hitük is erősebb, mint a férfiaké. Amikor a férfiak elvesztik a munkájukat és a pohához nyúlnak, sokszor a nők a kenyérkeresés gondját is átveszik. Ez a film haszonsorsokról szól Romániában, Angliában, Magyarországon és Franciaországban. Sepsiszent György külvárosában vagyunk, Örkön, a Székelyföld szívében. Itt a cigányok magyarul beszélnek. Munkát alig találnak, miután a kőbányát és a téglagyárat bezárták. Csak a katolikus egyház segít nekik. Ők építettek egy iskolát és egy templomot, amihez a cigányok olyan hittel rakaszkodnak, ami meg a papokat is meglepi. Amikor Szent Györgyre érkeztem, 40 gyerek készülődött permálásra. Timea az egyik lány közülük. 13 éves. A nagymamája nem megy el a templomba, ő otthon marad, de az öltözkedésnél sokat segít. A ruhákat erre az alkalomra kérték kölcsön, hiszen új ruhára senkinek sincs pénze.
Tényleg, ami a kislány,
ezt kell kölcsön kérni. És ezt ugyanabban a ruhában volt az esküvő? És mikor volt az esküvő? Hány év ezelőtt?
Most egy esztendő.
Igen, egy év ezelőtt volt az esküvő. Aha.
Na,
ma
16 éve mi
együtt
vagyunk.
Aha.
Most
esküvő. És most volt az esküvő. Szép. Most a Timea és a családja készül a bemálásra. Mindjárt indulunk a templom felé. Köszönöm szépen!
Ide érkeztem, és beköltöztem a plebániára. Három nap múlva telefonált az érsek, felhívott telefonon, és mondta, hogy András, azért helyeztelek oda, hogy gondod legyen az örkői cigányokra is. Ők eredetileg is nagyon vallásosak, mégpedig a vallásosságnak az a fajtája létezett náluk, és létezik sokszor ma is, amelyre azt mondjuk, hogy babonás vallásosság. De ebben a babonás vallásosságban sok-sok Mária tisztelet van. A templomot nagyon szeretik, a gyermekek hozzák, a felnőtteket is, úgyhogy vasárnaponként zsúfolva van a templom a hívekkel. Sokszor elmondom a magyar híveknek is, hogy milyen csodálatos, amikor csillogó, ragyogó arccal bejönnek a cigány gyermekek a templomba, és amilyen hangosan és lelkesen tudnak imádkozni és énekelni. Sajnos a magyar híveknél, és talán más ajkú híveknél is, ez Európában, mintha feledésbe ment volna, hogy öröm Istennel beszélgetni és őt dicsőíteni.
A cigányoknak, akik rajonganak a szertartásokért, ez az egyik legfontosabb nap az évben. Alkalom arra, hogy félretegyék a mindennapos gondjaikat. A következő nagy ünnepség az esküvőjük lesz. Sokan nagyon korán házasodnak, vagy legalábbis szülnek gyereket, és ezzel elvágják maguk előtt a lehetőséget, hogy az iskolát befejezzék. A 90-es évek elején a kalkutai Teréz anyja ezen a vidéken járt, és annyira megérintette a mély szegénység, hogy a saját apácáit küldte ide Indiából, a cigányok ősi hazájából. A mai napig itt vannak, és együtt dolgoznak András atyával.
Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és
és tanúságot fogtok tenni rólam Jeruzsálemben, egész Judeából és Szamáriából, sőt mindenütt a világon. Ez az Isten igéje.
Úgy, mint az apostolokét átalakítottad az első pünkösd napján, Krisztus a mi úrunk által.
Amen.
Oh, my God.
So this is where you live?
Yeah.
Excellent.
It's warmer in here than it is out there.
Yeah. And that's your nan's book?
This is my nan's book.
Did she write it, or is it?
Well, my nan can't read or write, but she had a lady write down every word that she said.
Yeah.
Sok ongol sigan deil kelet onglia bon kent medjében lakik. Georgina is innen származik. Az úton nőtt fel, most viszont egy modern lakókocsiban él, a szülei szomszédságában. A nagymamája volt az utolsó a családban, aki egy hagyományos cigány ekhós szekeren élt. Georgina most várja első gyermekét.
When you read it, it gives you goosebumps. One story, it did make me laugh. I remember at the time they was calling around and years ago, because you're not allowed to do it anymore, but years ago they did used to call and knock on people's door and sell flowers and get things and to get by, to get money. That's all we know. And I remember they called all day and I got these potatoes and I was cooking them in this pot. And the police come along and wanted them to move the wagons, yeah? Well, at the time she went, well, can we have our food first before we go? Obviously the police wouldn't listen, they just wanted them gone, saw them as pests. So they kicked the boiling potatoes off the stove. Well, my nan, my great-granny, has been calling for them all day long to feed her family, and they've just kicked them all up the dirty floor.
The policeman kicked the
kicked her food
from. Food just spilt in the dirt.
Food just spilt in the dirt. So they never had no dinner after they've worked all day for this dinner. So they she hit him in the head or arm or something with the anvil.
Hit the policeman
with the anvil. She ended up going inside for a few months, but but I don't blame her, to be honest with you. How would you feel if you were just called a day, got your bit of food for your family, and then somebody comes and kicks it off the stove? In a bungalow, in a house, everything's to your ready. Like it's so much easier. Like, you've got your bath, you've got your water, you've got everything. Whereas when you're in trailer, you've got to get your water, you've got to come back in. Bit of, like, a mission, really. But it gives you something to do. You haven't got to just go to the tap or just go there. You can go outside. And it's not that I feel like when I'm in a trailer, I feel like my skin and hair is a lot better. Like, it's a lot more fresher, natural. I like it. I do like it. To be honest with you, a lot of travelling girls do look after themselves. That's the thing. We do like to look nice and take care of ourselves and things like that. But that's just the way we are. Like, they bring the girls up to be girls and the boys to be boys, and that's just the way it is. Like, from a young age, you're taught to have, like, a little vanity case, put, like, your makeup in or your perfume or your face washes. And, like, from a young age, my mum always taught me to look after my skin and my hair. And I remember when I was younger, I wasn't allowed to wear makeup till I was about 16. And even then, my dad would tell me to take it off. He used to go to my friend's house, put it on and rub it off before I come back, because I wasn't allowed to wear it. When you get married, a travelling boy wants a decent girl. They don't want a girl that's been around with loads of boys and obviously done things that she shouldn't have done. They want a decent travelling girl that they can have their children with, to look after their home and be proud of. So it's really important that you keep yourself to yourself, make a nice, like, few girlfriends and try and not get into any trouble or anything like that. So they have a lot of effort into the girls, but that's purely because of our culture. But a travelling girl's life is more or less at home. She's only allowed off once a week. You have to always ask your mum and dad's permission where you could go, whereas a boy can just get up and go to work and go out. And so you haven't got to get married young. That's what I just want to get out there. On there, it says, oh, you have to get married young. You haven't. You can get married when you're ready. If it was up to me, I probably would have waited till I was, like, 24 before I got married. But the situation I was in at the time, me and Tommy just thought, well, we want to be together. We're not going to find anyone else because I'm happy with you. And we decided to run off.
Tommy's your husband?
Yeah, Tommy's my husband.
He's not from a traveller family himself?
No, Tommy isn't from a travelling family.
And was that difficult for you, kind of going out with him, like, from a from your family's point of view?
Well, my mum and dad, they're not bad about Gorgeous at all. We haven't got no bad opinions at all. If somebody upsets us, we won't be friends with them, and that's the way it is, wherever you are or not, a traveller or Gorda. But when my mum had never met him, she was hearing all these stories, and obviously, being a protective mum, they got a bit protective over me, and they said I wasn't allowed to be with him, and they took me out of college for a little bit and wouldn't let me go out much because they didn't want me to be with him. We runned off, and we come back. They said, we're not really happy about what you've done, because my mum and dad would never disown me over anything. They would accept you back. And at the time, they were really heartbroken. But when my mum saw him, she was shocked because she'd never seen him before. And she had all these bad visions about him. And as soon as she met him, my mum kind of just put her arms around him and said, welcome to the family. My dad was a bit, took a while. But obviously, I was his girl, and you know what men's like over their girls. And they said, well, we want you to get married because we don't want you to be talked about. We put our wedding bands in. We only had, we had a little small wedding. We had a registry office. I'm happy I'm having my baby young. Like, I swear people look at me and think I'm 12 and underage. But, no, I think it's a beautiful thing and I'm really actually enjoying it, to be honest. I think it's lovely. We're building a log cabin. So it's going to be like, yeah, we're going to build a log cabin. Yeah, we can come and have a look. We've got to put a step as well, obviously. Where we're standing right now will actually be the baby's room. At the minute.
This will be the baby's room.
This will be the baby's room.
Do you know
room.
Where the cot's going to go?
In my room for a little while. Okay. But
so the baby doesn't need his own room yet?
Not just yet, because I'm building a home for the baby, really. Yeah. But we will pull away in the summer. I said I do want him to be in Traders. So I said in the summer we'll go away to, like, to like some fairs and stuff.
My name is Paddy McInerney. What a brave county down am I. In search of a wife for him I'm traveling. Oh, from town to town now we see. The first town I came to, twas but a bit.
Appleby Ben vagyunk. Hagyományos lóvásáron, Észak-Nyugat-Angliában, ahova minden évben rengeteg cigány érkezik szerte az országból. Legtöbben új lakókocsiban élnek, de egyre többen használják a hagyományos lovas szekereket, olyanokat, amiben Georgina nagymamája is lakott. Néhány nap itt lét után feladtam a reményt, hogy találok olyan roma asszonyt, aki hajlandó szóba állni velem. Mindig a férfiakhoz küldtek. Aztán rátaláltam Rosemary-re.
A few months ago, some idiot decided to set fire to my caravan.
Where was that? In Carlisle?
No, in Dublin. Just north of Dublin. And we'd been on an off-grid site. And we had the landowner's permission, we had food all planted up. We'd done really well. There's several of us there. And there were a particular group of individuals that would come and taunt us on their bikes, Jippo, Jippo, you know, come see what we can whippo kind of thing. And you get this, and there's a point where it gets too much, and there's a point where you can just sort of cancel it out and let it go over the top of your head. But they decided that they were going to come round on their bikes one evening and pour gasoline all over the caravan and set it on fire. If it hadn't been for her mother, I was asleep at the time, her mother went ballistic when she heard the movement out there and woke us all up. Sit. Shanti.
Her mother? Whose mother?
Shanti's mother.
Oh, right. So the dog woke up. The dog
went crazy. She must have heard something and just went absolutely bananas and woke up. First thing we could smell was the petrol, and I was like, shit, too late. They'd already lit it. Just.
And what kind of were those Botox?
No, they were standard aluminium frame caravans, which are horrible to live in, actually. If you live in them for any length of time, they get damp and you get chest complaints, but beyond that, and just went up in minutes.
So you all just ran out, basically?
Yeah, well, I got out of where I was. I mean, I went out the end window. That's it. As soon as I heard the whoomp, I knew there was nothing I could do. It's like straight out the end window. Go.
Rosemary apukája ír vándorcigány volt. és csak egyszer találkoztak, nagyon régen. Rosemary azért jött Applebee-be, hogy megkeresse. Az anyukája angol cigány volt, akiknek sokkal szigorúbb szabályáik voltak, mint az éreknek. Rosemary komoly hátrányal vakon született, azonban van egy különleges képessége, látó.
If I follow my mother's way, this dog would not be allowed in here, for a start. There are many small things like that that are strictly taboo among the Roma, that are okay with the Irish travellers and with other travellers. And this can sort of create an awkward sort of moment, because if you're dealing with Roma and you've got used to having your dog in the bow top, it's like, don't know what to do now. So, yes, there is a slight culture clash. And my mother always told me that I was a Shivani, which is, I suppose, technically a seer. A blind woman is a seer, which doesn't really compute very well. And I know there's a lot of respect for it in the Roma culture, but it's also sort of feared in the same breath.
When you say you're a seer, or your mum told you you're a seer.
Yeah.
Can you see? What can you see in that sense?
With regard to people, I get impressions about them before, you know, I can pick up an object and know things about who's owned the object and things like that. It can be embarrassing if someone hands you an old object and you just pick up this whole load of impressions off of it. But some people like that. For me, it's always been sort of like, not so sure about that. But it's just the way it is. And I find I have a sense of energy, as in I can feel a person and I can identify people by how they feel when they approach me, and can roughly tell what kind of person they are.
Is that why you agreed to talk to us at midnight on the last night of the Applebee Fair? Do you think we're all right?
I think you're honest, which is good enough for me.
Thank you.
And I think you're doing a good thing here. I think you're trying to portray as many aspects of the culture as you can. I'd like it if every village had, say, a couple of acres outside of it where travelling peoples could literally set up camp, be there for as long as they need, then move on to the next village, because that's the nature of it. You travel where you can earn money, or you travel where there's a need, effectively. I mean, when you run out of resources in one place, you go to the next place. So, yes, I think that the travelling peoples should effectively band together. I mean, we're all of varying cultures, the Roma, the Irish travellers, I mean, however many of us there are. But if we all banded together and all sort of stuck up this united front, maybe people would listen. I met a lady on the way up here who I'd actually got slightly confused about where I was, and I'd lost my bearings. And Sarah, a lovely lady who lives just down the road, she walked me all the way up, and she walked me up the bill. You know, this lady's looking for Brian Joyce, etc., etc. And she was the most helpful lady. And she came back a couple of days later and said, do you want to come and have dinner with me and my kids? You know, talk to my kids about who you are and what you do. And this is a wonderful thing. I mean, I'd love to be going into schools and doing that and showing people what we actually are. Because people have this fear of us. It's like, I don't know how to describe it. I mean, I still dress fairly traditionally, long skirt, Diclo, etc. I'm not married, but I still wear a Diclo because it prevents unwanted proposals sometimes. And people have this immediate fear, and that, like, oh, it's a gypo, it'll put a curse on me. It has the evil eye and things like this, and it's like, you know, how can I express how these stereotypes make me infuriated sometimes? It's just crazy.
Míg Rosemary azon gondolkozik Angliában, hogy hogyan építse fel újra az életét, Claudia ma megtette Budapesten. nem róma férjétől két gyermeke született, de idővel a kapcsolat az elviselhetetlenségig megromlott. Ezért Claudia úgy döntött, visszaköltözik gyerekeivel a szüleihez. A zsúfolt házban továbbra is rengeteg nehézséggel kellett szembenéznie.
Hát mondhatom azt, hogy egy jó 3 éven keresztül, míg én ezt így átvészeltem, szinte majdnem minden este és minden reggel sírva keltem és feküdtem. És így mindig így mondtam magamban, hogy hát én ezt nem értem, nem, hogy valaminek kell történnie, hogy ez így nem maradhat. Megismerkedtem az ottani szomszédokkal, jött ott egy ilyen hívő testvérnő, és aztán, amikor így beszélgettem vele, így akkor így mindig annyira így megérintett az a békesség, az a nyugalom, az a szeretet, ami jött belőle, és így mindig elsírtam magam, mikor beszélgettünk. És akkor így mondta, hogy hát olvassam a könyvet, és akkor így jött ez a dolog. Egy közös barátunknál ismerkedtem meg végül is a Károllyal. Találkoztunk, beszélgettünk, ugye ő, mivel akkor már meg volt térve szelő hívő embernek, mondta magát, és ugye elvitt engem is, ahonnan én egy jó 5-ször elfutottam, de aztán utána ugye így jött, engem is megérintett ez a dolog, megkeresztelkedtem vízbe, meg ahogy kell, ahogy megvan írva a nagykönyvbe, és rá egy hétre megfogadta Dávid. Utána jött ez a harc, hogy ugye vetessem el, nem szülhetem meg minden. Döntenem kellett. Most vagy az, hogy maradok Istenbe, holott még friss volt ugye ez a megtérésem, és akkor amit ő rám bízott, vagy amit ő nekem ajándékba adott, mert ugye tudjuk, hogy az anya mély gyümölcse az mindenképp áldás. És akkor vagy veszem áldását Istennek, vagy pedig kárhoztatok a múltamba. Folyamatosan telefonon álltak, hogy na, akkor döntöttél, mész már a műtétre, szóval folyamatosan engemet nyűztek vele.
Hogy abortuszra?
Igen, az abortuszra. És akkor nekem nagyon ugye nehéz volt azt is mondani, hogy igen, azt is, hogy nem. És aztán így volt egy hülye kis gondolatom, és mondtam, hogy hát mondom, uram, ha te mondom, képes voltál erre, hogy a Szentlélek oda rakta, akkor képes vagy arra is, hogy egy kis trükköt csinálj, és akkor nem tudom, valamit csinálj. És akkor elmentünk az ultrahangra, és akkor közölte a doki, hogy hát igaz, a petezsák növekszik, de a baba nincs ott, hogy nem látják. Kijöttem az ultrahangból, és fennhangon kacagtam, és mindenki nézett körülöttem, hogy én most minek örülök, holott ugye a babát nem találták ott, de én nekem meg örültem, mert így nem kellett döntsek. És akkor tudtam hívni anyut, hogy hát képzeld el, hát nincs ott a baba, és akkor így lenyugodtak, szóval nem csesztettek egy darabig. Mentem újra az ultrahangvizsgálatra, mert mondta a doki, hogy mivel hogy nem látszódott a baba, ezért még egyszer meg kell ismételni, hogy biztos legyenek abban a műtét során, hogy tényleg nincs ott semmi. És akkor, ahogy ültem itt kint a rendelő előtt, és így mondtam, így fölnéztem, és mondtam, hogy uram, mondom, bár én úgy gondolom, hogy biztos van ott valami, mert olyan nincs, hogy csak úgy eltűnjön valaki onnan, de ha te azt akarod, a te akaratod az, hogy ez a baba megszülessen, akkor mutasd meg. De hogyha nem szeretnéd, hogy beleegyezel abba, hogy így látod jónak, akkor viszont megyek a műtétre. Így mentem be az orvoshoz, és akkor megvizsgáltak, és az utolsó percben megmutatkozott a baba. És akkor mondta a doktornő, hogy jó, hát, hogy még jó, hogy nem küldtek el maga az abortusz, nem mentem be, mert egy élő magzat van ott. Csak hogy annyira elbújt, hogy nem vették észre. Van egy testvérhölgy, a Gabriella, aki ott volt velem a szülésnél. Amikor jött ő ki, akkor jött a gondolat a fejembe, hogy akkor énekeljünk. És akkor elkezdtünk énekelni. Olyan melegség áradt el, hogy folyt az orvosokról, az asszisztensről, mindenkiről a víz, ilyen patakokba jött róluk. Minden komplikáció nélkül ment, és én meg tudtam maradni éberrapotba úgy, hogy nem féltem, hanem szinte ahogy most mi így beszélgetünk, ugyanígy volt műtét, szóval megműtöttek. És akkor ráadásul még énekeltünk is, imádkoztunk is, szóval fantasztikus volt az egész. És aztán utána, amikor végeztek, akkor a doki meg ugye nem tudta mire vélni, mert hát ő nem tudja ezeket a dolgokat, és így mindenkinek ott hálálkodott az egész asszisztensnek, meg a műtősöknek, hogy mindenkit meghív a büfébe, mindenki azt teszik, iszik, amit akar, mert hogy annyira minden simán ment.
A császármetszéssel született Dávidnak három fél testvere van. Claudia és Károly korábbi házasságaiból. Marco, Kelly és Shannon.
Mi volt a suliba?
Jó volt.
Igen?
Azóta nem kész üzenőmet. És menni fog.
Elkéstetek ma?
Igen.
Claudiának a 9 hónap sem volt könnyű. Nagyon nehézen talált orvost, aki vállalta, hogy világra segíti Dávidkát.
Végig keresgéltem. 4 orvos elutasított minket. Akinél meg én szültem a másik kettőt, ő már nyugdíjba ment. Úgyhogy én elkezdtem azt, hogy akkor ott kórházon belül keresek, de ott mindenki azt mondta, hogy hát ő pont akkor megy szabadságra. Mindig valamit kitaláltak, hogy ők nem vállalják. Úgyhogy úgy voltam, hogy nem volt orvosom egyáltalán, és akkor így maga a vizsgálatokra ugye muszáj voltam elmenni, meg a vérvétel, ilyesmi, és akkor magamtól mentem erőszakkal szinte, hogy akkor így ezt inkább hogy elláttak. De nem voltak velem kedvesek sehol, és pedig még pénzt is ajánlottunk, szóval nem az lett volna, hogy most én esetleg úgy megyek oda, hogy ne lett volna esetleg megfizetve. A romákat egy kalap alá veszik. Ugye átlagosan. Ugye le is nézik az embereket, mondjuk így van, azért mondjuk, hogy harmadik gyerek, vagy negyedik, vagy több gyereke van valakinek. A másik tény is való, hogy másképp néznek rám, hogyha vele jelenek meg. Ez így van, ezt észrevettem. Mint az előző párommal esetleg. Vagy úgy egyedül, vagy mondjuk én csak a gyerekek. Másképp állnak.
Mert látszik. A Károlyról, hogy ő róma származású?
A pénz az eléggé motivál mindenkit, azt vettem észre, de még a pénzt is másképp veszik el, mondjuk egy romától, mint egy nem romától.
Most megyünk a játszótérre, a Claudiával és a többi gyerekekkel, és persze a kis Dávidot.
Menjetek le az út szélére!
Egyre megyünk!
Fontos neked, hogy róma származású vagy valamennyivel róma származású? Ez egy büszkeség? Ez egy kultúra? Mit jelent az róma lenni? Vagy?
Van, aki így fogja föl. Van, akinek ez büszkeség, van, akinek kultúra, hagyományok. Nekem nem. Nálam nincs különbség ember és ember közt. Nálam abban van különbség, hogy hogyan él. Inkább az dominál, amit látok róla. Ha minden ember így állna a dolgokhoz, akkor nem tartanánk itt. Nem lenne az a széthúzás, ami van emberek közt. Mert hiába veszünk föl állarcokat, legbelül mindenki ugyanarra vágyik, a szeretetre. És mindenkinek vannak takargatni valói. De szerintem ezt nem kell szégyelni. Na most a buta ember szégyenkezik, én azt mondom. Egy okos ember megoszta tanácsot kér, egy buta elszégyel és letagadja. Én szerintem.
Dicsérjük szent neved, oly hatalmas kezed.
egy kisváros nagy Róma közösséggel Budapesttől keletre. Rengeteg konfliktus volt, mielőtt a maltai szeretett szolgálat a városba jött 10 évvel ezelőtt. Az első nap rátaláltak Jolira. Ő a rómák egy idősebb generációjához tartozik, aki megért a földműveléshez. Ma ő ennek a közösségnek a lelke. Tanítja a nőket, hogyan termesszenek zöldséget, hogy legyen mit ennie a családnak. Hogyan ültessenek virágot a kert tiszére, és fákot az út szélére.
Képzeld el, hogy van bennem mindenfajta vér, amit el tudsz képzelni, csak beállás nincs. Van bennem muzsikus, olajcigán, magyar, a paraszt, két részű is. Az apukámnak az anyja, az paraszt, Tóth volt. Tóth asszony volt, az a magyar. Azok a régi parasztok, a Tóth festőszoknyában, meg kendőben jártak. Az öregapám az eredeti olajcigán volt, de úgy nézett ki, mint a német császár. Egy és ugyanaz a mása. Ősz, haj, az a szakála, a bajúszta, az egy ilyen kék szeme, fehérbőrű, és egy kintékű pálya volt. Bizony. Olyan volt a gyerekkorom, hogy apám elment reggel hajnal 4-kor dolgozni, délután 4-kor hazajött, utána neki állt kosarat kötni, mert sajnos az édesanyám abban az időben sokat volt börtönbe, ugye mi picik voltunk, és ahogy minket ne vigyenek el az intézetbe, megpróbált annó úgymond mindent megadni nekünk, ami őtől letelt. Akkor én a férjemmel összekerültem, akkor még nem házasodtunk meg. Meglett a nagyfiam, meg a kicsi. Kikötötték nekem, hogy egy éven belül nekem háznak kell, hogy legyen, mert ha nem elviszik a gyerekeim ezt az intézetbe, mert hajléktalannak lettünk véve. Elkezdtem októberbe építkezni, decemberben már bent laktam. És kijöttek a gyámhatóságtól, és azt mondták nekem, hogy le a kalap előttem. Amit ígértem, azt teljesen. Mondom, figyeljen ide, én nem azért szültem a 4 gyerekemet, hogy az intézetbe kerüljenek. Én azért szültem a gyerekeimet, hogy én neveljem föl, nem más.
Jolinak kezébe kellett vennie az élet irányítását ahhoz, hogy meg tudja oldani a lakás gondjait. Amíg a férfi kereste a pénzt, természetes volt, hogy ő a családfő. Miután sok helyen megszűnt a munka, amit az előző rendszer automatikusan biztosított, a férfiak a családon belül is elveszítették a helyüket. Joli szerint a cigány férfiak válságban vannak.
Azért változott meg a hagyomány, hogy a többsége itt a nőknek, úgy, mint a Mari is, meg én is átveszük a férfiak szerepét. Már úgy veszük át a férfiak, hogy kénytelenek vagyunk átvenni. Hogy én vagyok a család fönntartó, én tudom, hogy mi a jó a gyerekemnek, majd én eldöntöm, hogy mi, mert sajnos az én férjem sem foglalkozik semmivel. Eleinte mi mikor összekerültünk, én meg sem mertem szólalni. Meg ez volt a baj. És ennek ittam meg a levit. Nem csak én, a gyerekeim is. Mi sokáig nem tudtuk, hogy mennyi családi pótlékot kapunk. Vagy hogy megvert minden hülyeségért. Minden héten monoklim volt. Minden héten. És onnettől kezdve, azt mondtam, innentől kezdve elég. Régen az ember volt, eltartotta a családot, ő döntötte el, hogy mi van, mert tényleg az emberek voltak, férfiak. A nők hiába, a nők, különben a nők hordják a világ súlyát a vállukon, ő tartsa össze a családot, de a régi társadalomban a férfi volt az, aki a kalapot hordta. Én annak idején cigán kisebbségi képviselő voltam, és én nyíltan mondtam, hogy ha módom van, meg módom lesz azon a családon segíteni, akár a gyerekének él, meg hogy a gyerekének jobb. Én azon segíteni fogok. De viszont aki nem a gyerekére költi a pénzt, hanem elisze, elkártyázza, elgépezi, én azon nem segítek.
És volt sokan ilyen a faluban, a telepen?
Volt, még van is, még most is van. Most is van. A cigánságnak a 70%-a ilyen.
Hogy pazarolnak a pénzt?
Nem, egyszer nem pazarolják, hanem megkapják a pénzt, és leülnek kártyázni, és 2 napig kártyázik nem csak az ember, hanem az asszony is. Van olyan, akinek ott lóg a csecsin a gyerek, és úgy kártyázik.
Van-e munka itt a környéken?
Hát akad, csak az a baj, hogy cigányt nem akarnak már fölvenni. Ezért mondtam, hogy én 5 éve dolgoztam az erdészetnél, elküldtek iskolába. Én elmentem, leraktam a parképítő pargondozóit, és hiába volt kitűnő a bizonyítványom, azt mondták, hogy barna bőrű emberre nincsen szükség. Ezt így nyíltan megmondták. Mindig akartam dolgozni, Volt a városban ez a közhasznú munka, ami most itt van. Én ott dolgoztam, én szedtem a tótamat, alig át szedtem a szemetet. Itt én sokáig ingyen és bérmentve dolgoztam a Máltának. Konténerpakoltam, akarat kérdése. Az, hogy az ember a maga körül rendet szeretne, vagy tisztaságot, vagy valamit el akar élni, akkor tenni kell érte. Akkor is, ha nem fizetnek érte. Sokszor a lányok sajnáltak, hogy van annyi energiám, hogy ennyit dolgozok. Mert én szeretem ezt a rögősi életet. Szeretem, hogyha mindig van valamit csinálnom. Én attól beteg vagyok, ha nekem egy helybe kell ülni.
Én szeretném, hogy négyen puszta legyen, meg sivár. Az idősebbek, akik itt laktak, az én szüleim, annak a testvérei, rokonság, a régi cigányok, akik itt laktak, őnekük volt fű, fa, ütettek, de ezek a mostani fiatalok, ezek nem. Úgy vannak vele, hogy amivel dolgozni kell, azt nem csinálják. Most irigylik, hogy mikor így kinyílik a virág, meg szép, meg jó illat, mert de egyszerűen nem foglalkoznak vele, érted? Hagyják, hogy a gyerekek letördelik a fát, kitörik a fát, nem szólnak rá. Én nem tehetek róla, én imádom a növényeket. Olyan, mint egy gyerek. Azt is nevelgetni kell, hogy az ember lássa, hogy mi lesz belőle.
A dél-franciaországi Szent Marie de la Merben rendezik meg minden év júniusában a cigány búcsút. Szent János evangéliuma szerint két nő volt jelen Jézus sírjánál, Mária Jakobé és Mária Szalomé. A legenda szerint a két Máriát elűzték a Szentföldről. A földközi tengeren egy kis csónokban megtett hosszú út után a dél-francia partokhoz érkeztek. Szent Sára, a cigányok védőszentje, mentette meg és segítette őket partra. Így érkezett a kereszténység Franciaországba. Esmeralda francia róma asszony. Szinte az egész életében vándorolt, míg nem egy betegség arra kényszerítette, hogy letelepedjen. Neki azért fontos ez a búcsú, mert itt találkozik a régi barátokkal, a többi családtaggal, és arra emlékezteti, amikor még ő is az út mellett élt. Esmeralda sok embernek segít, mostanában Romániából érkező bevándorlóknak.
Tu veux savoir d'où je viens? Je viens de la décharge d'à côté. Tu sais pourquoi? Parce qu'à l'époque où j'étais toute petite, les terrains réservés aux nomades, c'était les décharges publiques. Tu vois, ça n'a pas changé. Aujourd'hui, on fait des aires d'accueil pour les voyageurs à côté des déchetteries. C'est pareil. Je suis née au bord du chemin parce qu'on ne prend jamais naissance dans une caravane. C'est faux, c'est faux. Nos mères accouchaient dehors. Et j'ai roulé pendant 46 ans avec d'abord mes grands-parents et mes parents, et puis mes parents, et puis toute seule avec mes 7 enfants, 7, que j'ai élevés tous au bord du chemin, tous. Quand je roulais à l'ancienne, c'est que du bonheur, c'était ma vie. J'étais pas à côté de ma vie, j'étais dans ma vie, tu vois. Je vivais que l'instant présent. Et notre philosophie de vie, c'est ça. C'est, il y a eu un avant, il y aura un après, mais vis l'instant présent. Et tant que je roulais, je vivais l'instant présent. Donc je me régalais de tout ce qu'il y avait. Et quand il y avait une injustice, voilà, je rentrais dedans, t'as vu. 5 minutes après, je riais. 5 minutes avant, je me battais. 5 minutes après, je riais, je dansais, je chantais. Voilà. L'instant présent. J'ai été baptisée, j'avais 3 mois, au Sainte-Marie de la Mer. Tu vois, je suis née au mois de février, au mois de mai, au pèlerinage, j'ai été baptisée. J'ai 65 ans. Et j'ai eu la chance de jamais louper un pèlerinage. Donc 65 pèlerinages. Oui, bien sûr que ça change. Oui. Du temps de mon enfance, les gitans ne rentraient toujours pas dans l'église. C'est pour ça qu'il y a à la crypte, t'as vu, t'as des grilles qui sont occultées. Et il y a une petite entrée latérale. Donc les gitans rentraient par l'entrée latérale, mais ne rentraient pas dans l'église. Donc moi, je suis née à cette époque-là. J'ai connu l'entrée dans l'église, où on se faisait tout petit et le moins possible visible. Et pour les Saintois, imagine-toi que pendant 10 jours dans l'année, cette majorité devient minorité. Imagine comment la machine est inversée et comment les peurs sont inversées. C'est-à-dire que le gitan n'a plus peur du gadjo, et que le gadjo prend peur du gitan, parce qu'il est en surnombre. Et on se régale de jouer le jeu, parce que c'est un jeu, en fait. Tu vois, les tenues deviennent provocantes, on passe à côté. Oh, t'as quelque chose à dire. Mais c'est pas méchant, c'est un jeu, c'est ce qu'on subit toute l'année. On leur fait subir 10 jours dans l'année. Nos anciens étaient toujours, selon le pays où ils vivaient ou qu'ils traversaient, ils adoptaient la religion majoritaire du pays. Pourquoi ? Pour avoir la paix. Avant, du temps de mes grands-parents, c'était difficile. Pareil, ils étaient expulsés, pas tolérés, tout pareil. Mais les rapports avec les gens étaient différents. On arrivait à parler avec les gens, on était moins nombreux. Les paysans nous ressemblaient beaucoup, ou on ressemblait aux paysans, je ne sais pas. Ils vivaient proche de la nature. T'as vu ? Comme nous. Aujourd'hui, ils ne labouraient pas parce que le temps n'était pas bon. Ils travaillaient en famille. Nous, on roulait en famille. Et on faisait confiance à la nature. On avait des choses qui s'articulaient. Et puis le modernisme est arrivé. Et les paillots, les non-ziganes, sont rentrés dans le modernisme très très vite, t'as vu ? Et puis après, il y a eu les femmes qui réclamaient l'égalité des hommes. Peut-être qu'elles n'ont pas compris qu'on était complémentaires et pas égales. Et on ne sera jamais égal. Un homme, il ne fera jamais un bébé. Et si on était égal, on ne servirait à rien. C'est une philosophie existentielle de vie, tu vois ? C'est la sagesse du bord du chemin qui t'apprend ça. Voilà. Et le rôle principal chez nous, de la femme, c'est de donner, de transmettre, de donner les traditions. C'est pas l'homme qui les donne, c'est la femme. On est très, je vais peut-être en choquer certains, mais on est quand même un peuple matriarcal. On doit les mettre, oui, nos enfants à l'école. Parce que si on met pas nos enfants à l'école, eux vont rester à l'époque du Moyen-Âge. Et c'est pas bon. Et ils seront toujours discriminés. Oui, mettons les enfants à l'école. Oui, nos enfants vont partager la vie des gradiers. Mais si tu as su transmettre à tes enfants, ils oublieront jamais leurs origines. Voilà. Et vivre dans la communautarité, c'est bien. Vivre entre nous, c'est bien. Mais on est obligé d'avoir une ouverture. Moi, j'ai appris à lire et écrire contre la volonté de mon papa. Mais j'avais besoin de ça. Parce que sinon, je serais une femme, tu vois, aujourd'hui, elle ne te parlerait pas. J'aurais rien à te dire. Je dirais, c'est un gadjo, m'en fous. Non, non, on est discriminé. J'ai besoin de te parler. J'ai besoin de te dire, on est des êtres humains comme toi. On a le sang rouge comme toi. Voilà. Et pour ça, j'ai appris à lire et à écrire. Mais l'effort que j'ai fait d'aller vers la culture des gadjés, des non-gitans, je voudrais que les non-gitans fassent cet effort aussi de venir vers nous. T'as vu ? Tout ce qui n'est ni donné, ni partagé, est perdu. Ça, c'est pour nous dire, attention, transmettez à vos enfants. Transmettez.